Úgyhogy ha bárkinek kérdése, megjegyzése van, akkor azt kérem, hogy röviden és célra törően tegye meg. Tessék parancsolni.
Mert nagyon részletes volt, amit a két beszámoló. Egy dolgot nagyon hiányolok belőle. 30 éve folyik egy karaktergyilkosság Magyarországon, Lukács György ellen, és az mind a Vári Albert által megjelent néhány sor alapján, illetve az ő halál előtti az interjú, amit Fehér Ferencet és Vezér Erzsébet ad. Ennek a két dokumentum alapján őt 30 éve, legutóbb azt hiszem a hétfő megjelent Magyar Nemzetben vádolják meg. Kérdésem, hogy ezen túlmenőleg, amit itt olvasni lehet 30 éve, a két néhány mondat, mi az, ami hitelesen bizonyítja, hogy egyrészt mi történt, másrészt mi az, ami ebben bármiféle bűncselekménynek minősül, mert ha jól tudom, a rögtönítő bíróságot nem a tanácsköztársaság találta ki, és soha életben nem hallottam arról, hogy valaki dezertálás, ez nagyon fontos, ugye ha javítsanak, de rosszul tudom, ez a budapesti rendőrszázad a Tisza-Füredi híd védelme elől egyszerűen nem megkutamodott, nem megijedtek, hanem dezertáltak. Azt mondták, nem hagytak ebben részt venni, és ők azt mondták, visszajönnek Budapestre. Most megint van az érdekes, hogy egy év, illetve két év egyikben vagy a másik kötelezett hangzik el. Van ugye a Lukács történet, amiben szó sincs Karikás Frigyesről. Van a Karikás Frigyes történet, amiben szó sincs Lukács Györgyről, bár talán Karikás Frigyes épp abban az említett filmben, illetve nem a filmben előző könyvet írt, a filmek meg ugye 59-ben csinálták, hogy 38-ban Sztálin kivégezte. Ők egyik történetesére, hogy ugyanarról a történet, most vagy két rendőrszázad dezertált Tiszafüredről, vagy valami nagyon nem stimmel, esetleg a Vári Albert féle történet egyszerűen, egy mindig is kiderült, hogy félrevezett és valaki mondott valamit, mert a Karikás Frigyes történet az hiteles. A Lukács történet, az meg az öreg Lukács néhány hónap a halál előtt mondott valamit. Karikás Frigyeset leírta, a filmben dokumentálta, hát amennyit ezt a film jó, persze túloz, mert ez egy propaganda film, de egy tény, ami Oroszlóv történt, az minden volt, csak nem mészállás, hiszen ott senkit nem lőttek le, a katonákat visszaküldték a frontra, a tiszteket letartóztatták, és most már nem tudom, lehet létre szólnakra, vagy valamilyen hadbíróság eljárásokat. Ez egy teljesen természetes hadi cselekmény. Ennek ellenére Lukács György szobrát eltávolították a Szent István parkból, a Lukács Arnyingot bezárták tavaly. Tehát ez a tökéletes karaktergyilkosság kérdése van szó. Van-e több információ annál, mint amennyit?
Gellért Ádámon látom, hogy ő válaszol.
Nem menjek. Na, én most voltam a Heves-Mennyei levéltárban, ennek az ügynek két aktája van, a Saskő Miklósnak, az itt van a BFL-ben, az öt oldal, meg a Nagy Józsefnek az ügye, aki a Debreceni terrorcsapat parancsnoka, akinek az emberei elvileg a Poroszlói hídnál elvitték ezt a hat embert és lelőtték. Forráskritika. Saskői az egyik négy századról beszélünk, akinek az embereit először meg akarták tizedeltetni, ebből csak az ítéletünk van meg. A Nagy Józsefnek az ügyében mindenkit felmentette, tehát akit a gyilkosságnak az elkövetésével vádoltak, hogy ezt a hat embert, vagy nyolc embert, ezt se tudjuk pontosan kivégezte, ezeket felmentették. De ezt se tudjuk pontosan, mert az ítéletnek a része, ami a Heves-megyei levéltárban van, az EGRI törvényszéknek az irataiban, csonka. Volt egy 100 oldalas tárgyalási jegyzőkönyv, az nincsen. A Saskuinek az ítéletében meg annyit tudjuk, egy mondat van Lukács Györgyre vonatkozóan, hogy annak a zászlóalj parancsnoknak a fülébe, aki elrendeli a 400-nak a megtizedelését, tehát mindenhonnan 8 ember jöjjön elő, azt a súgja a fülébe, valamit súg a fülébe, nem tudjuk, hogy mit. De ezt is csak az ítéletnek néhány sorából tudjuk. Az nagyon zavaró, és erről egy nagyon fantasztikus tanulmány született, ami az ön által említetteket szétszedi, és bebizonyítja, hogy még azt se tudjuk, hogy ezt a 6 embert egyáltalán meggyilkolták-e vagy sem. Nem tudjuk, hogy 6 vagy 7 vagy 8, sem a poroszlói halotti anyakönyvi kivonatokban, sem máshol ezeknek az embereknek a haláláról nincsen bejegyzés. De mondom, én nem tudom, hogy mi történt, én csak azt tudom ennek elmondani, hogy ez a két ítélet van rendkívül csonkán, nincsenek meg a halottak, és azt sem tudjuk, hogy pontosan Lukács mit csinált. Ugye a nehézség az, hogy a Lukács kétszer is azt mondta, teljesen ellentmondva önmagának, hogy ő rendelte el, illetve ő volt annak a törvényszéknek az elnöke, aki ezt elrendelte. Tehát ez egy eléggé, nem tudjuk, hogy ezt miért mondta. fogalmam sincs, nem tudom ebben az ügyben mi az igazság, lehet, hogy még ezt kutatni kéne ezt az ügyet. A két kulcsjátékos, a Nagy Józsefnek a elkövetői, akik valószínűleg meghúzták a rabaszt, vagy nem, nem tudjuk, az az ítéletből nem derül ki. Azt tudjuk, hogy felmentették őket. A Saskuit meg ugye elítélik azért, nem tudjuk, hogy miért ítélik el, de ott le van írva az ítéletben, hogy nem találtuk meg a halottakat, nincsenek halott anyakönyvi kivonatok, és igazából bevallja a bíróság, hogy nem talált bizonyítékot, de mégis elítélik a Saskuit. De mondom, a Lukácsra egy mondat van ebben a két peranyagban, ami hát szerintem egy büntetőjogi elítéléshez nem elég.
Köszönöm szépen. Ne, hagyjunk másokat is szólni, jó? Köszönöm. Hatos Pál Ignác Károly, Paksa Rudolf.
És ugyanezt a kutatást a Clio intézet megcsinálja, sőt, egy nagyon nagy része már meg is van, Kórodi Máté összeállította egy körülbelül 750 fős lista körül tart, halotti anyakönyvestől, elkövetés helyéstől, mindenestől, és ez ugyanilyen térképen, áldozatokkal, elkövetőkkel együtt fel fog kerülni, és ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy persze a kettőt majd egymásra vonatkoztatjuk, és akkor erre a kérdésre fog tudni válaszolni. De az elsődleges gondolatom az, hogy igen, van összefüggés, és nem az igazából nem azzal függ össze, hogy hány áldozata volt, hány halálos áldozata volt, hanem a terrornak milyen volt a mértéke. Ugye itt voltak rekvirálások, voltak kényszersorozások, volt ezerfajta dolog, és nagyon erős személyi kapcsolatok vannak, hogy pontosan kikövetik el az erőszakos cselekedeteket, és nagyon sokszor outsourcolták a fehér terrornak a végrehajtását a román katonáknak, illetve a román egységeknek. Tehát a román egységek legalább annyi embert öltek meg, ha nem többet, mint a fehér terror alatt ezek a különböző különítmények, ők egyszerűen 30-40 embert lőttek bele árkokba. A kérdés az, hogy miért Dunapatai, ezt Romsicsit nezgyönő szépen fel. Gyönyörű szépen feldolgozta a munkájában, tehát ezzel nekem nem igazán kellett foglalkoznom. Itt volt a legnagyobb katonai erőkifejtés, és emiatt volt valószínűleg a leszámolás is sokkal véresebb, mint mondjuk Uszódon, vagy Solton, vagy Hartán. De ez a júniusi időszak, ez kimondottan véres volt ebből a szempontból, hogy az áldozatnak körülbelül ugye egy negyede ebben az időszakban halt meg. Tehát amikor ellenforradalmi felkelések vannak, akkor a terror is erősödik, a terrornak a halálos áldozatokkal járó része erősödik, mert a terror alatt én nem csak a gyilkosságokat értem, hanem még ezerfajta más represszív intézkedés volt, ami szisztematikusan próbálta ezeket a úgynevezett általuk ellenforradalmároknak tartott térségeket legyűrkőzni, szerintem teljesen észszerűtlen módon.
És akkor ez kell, hogy ezt a nem is van.
Megválaszoltam a kérdést? Nagyjából?
Rudolf, parancsolj!
Mert ez egyre folyamatosan növekszik ez a szám, a tiszta fehér terül, akkor hívjuk így. A toposzok, a hercognak a vallomása zseniális, mert ezt nem tudom, hogy látták, hogy ezt két vallomásból idéztem, az egyiket 20-ban mondta, másikat meg 35-ben a Rákosi Mátyás perében. Nagyjából hasonlóan adja elő ugyanazt a történetet, de azt kell tudni, hogy a herceg ugye a segédtisztje volt a fehérnek, és még azokkal a katonákkal szemben is letöltendő börtönbüntetést szabtak ki, akik a tűzvonalban tüzeltek. Na most ezek a tisztek, hát a segédtiszt ugye egyértelműen sokkal magasabb hierarchiában volt. Mondom, mindenkit elővettek, a herceggal szemben indult egy ügyészségi eljárás, ő ezt megúszta. Nagyon sok olyan történet van az elbeszélésében, az 1920-as elbeszélésében, amiből én egy szavát nem hiszem el. Tehát, folyamatosan az bizonygatja, hogy ők a fehérekhez akartak átállni, és hogy ők semmiben nem voltak benne. Tehát próbáltam magát gyönyörű szépen menteni, de mondom, nincs mivel kontrasztálnom az ő vallomását, ezért mondtam, hogy nagyon óvatosan kezelem, és azért hoztam be mondjuk a községi bírónak a vallomását, mert az egybecseng ezzel. Szintén a fehérnek a sírása. Tehát a herceg annyiszor mondja el, hogy ez egy idegroncs volt az az ember, és hogy elbőgte magát, én először nem akartam elhinni. Tehát újra kellett olvasnom 3-4-szer a szöveget, hogy mondom, nem hiszem el, hogy állandóan sír ez az ember. És nem tudom, hogy elhiggyem-e, őszintén vagyok önökkel, nem tudom, hogy elhiggyem-e, hogy ez az ember állandóan elsírta magát, és ennyire ideggyenge volt. Azt tudjuk, hogy tüdőlövés kap 15-ben, és valamilyen gyógyszerezés volt gyógyszerezve, de mondom, harcolok ezzel, mert nincs más független forrás, vagy más forrás egyáltalán, ezt meg tudna erősíteni. Szerintem Máté a vörös, fehér terv az a tiéd.
Hát először még az úrnak válaszolnék itt a poroszlói tizedeléssel kapcsolatban néhány mondatban. Én is ugyanazokat, mint Ádám, ugyanazokat néztem, hát ennek ez a Soskői Miklós ítélete, ez nyomtatott formában is megjelent valamikor, azt hiszem 80-as évek, nem tudom, egy Lukács György összes művei, vagy nem tudom már mi volt a címe, és ott megjelent, tehát ezt közölték, ezt a forrást, és akkor ott leírták, hogy akkor kiket végeztek ide, ott is ugyanez volt a hézak, hogy most akkor tényleg meghaltak, mert nincs halotti anyakönyv, tehát... És hát, mint Ádám is mondta, Nagy Józsefet, azt később halálra ítéltek és kivégezték, mondjuk ott inkább a Borsod Ivánkai jegyző megöletése miatt, és a bűntársa Szatmári Bélát meg életfogytiglanra ítélték, aki meg aztán a Szovjetunióba került. Hát én ennyit tudnék a poroszlói tizedelésről. Hát, ja, és még annyi, hogy ebben Lukács könyvben az is benne volt, hogy Lukács György harmadik személyben beszélt magáról, hogy ő, mit tudom én, tizedelt poroszlónál valahogy így. Tehát nem az, hogy én, hanem ő így harmadik személyben beszélt. És akkor itt a fehér terror is szóba került. Igen, itt, mint Ádám említette, ez nekem már könyvalakban megjelent, tehát szerzői kiadásban, ami hát így nem sok emberhez jutott el. Első körben 615 embert találtam, de ez már, mint Ádám említette, ez már jóval több tucattal is növekedett, mert később még innen-onnan előkerültek források, valamint itt a Somogy vármegyei eset, ott tényleg ott több száz halottról beszélnek. És még az is szóba került, hogy a románok hogy mennyire játszottak bele ebbe. Én ezt le is írtam ebbe, amit én Várja Albert könyvének mintájára állítottam össze, ugyanúgy ilyen oszlopszerűen az áldozatokat, ugyanúgy ABC sorrendben, hogy Abonytól Zalaegerszegig. Tehát így. És itt a román csapatok, hogy a A fényes Lászlóféle adatgyűjtésnek az egy ilyen hiányossága, hogy megkérdezte az embereket, hogy akkor kikről tudnak, kik az áldozatok, és oda belelőktek olyanokat is, akiket a hortisták végeztek itt bírói eljárás útján, mint fehér terror áldozat, vagy a Debrecenben a román katonák lőtték agyon a direktóriumi tagokat. Én viszont ebbe a fehér terroros gyűjtésbe csak azokat soroltam bele, ahol a románok és a magyarok bizonyíthatóan közösen együttműködtek. Tehát, hogy például a gyöngyösi esetnél a gyöngyösi vésztörvényszék az elrendelte a több ember megölését, és Georgescu őrnagy román katonai hajtották végre az ítéletet. Vagy a Sűregi erdőbe, ott a románok kényszerítették a nemzeti szalagos, nemzeti karszalagos magyar csendőröket a kivégzésre. Tehát én csak az ilyeneket, vagy például a nagyon hírhet Váci eset, hogy amit szintén megvan, bár azt hiszem már digitalizálva van, itt a levéltárban a János Deák Márton bűnügye, őt aztán 10 évre ítélték 45 után a kivégzésben való részvételért, ott is ugyanez volt, hogy nem csak egyik elrendelte, másik kivégezte, vagy fordítva volt, románok és magyarok közösen végezték ki az áldozatokat, és ez több tucat áldozat volt itt is. És még annyi, hogy a kronológiában úgy számoltam, hogy amikor a tanácsköztársaság lemondott, utána az áldozatot, tehát már augusztus 2-ára is soroltam be áldozatot, akit például jásságban öltek meg, és ameddig megtart az egész, az pedig a Horthy Miklós kormányzó kegyelmi rendelete, amit 1921 végén hozott. Tehát onnantól kezdve az, hogy nem tudom én, az egykori különítményes Lederer Gusztáv főhadnagy meggyilkolt rablási szándékkal egy hentest 1925-ben, az már nem számít fehér terrornak. Tehát úgy ennyit tennék hozzá az elhangzottakhoz.
Köszönöm szépen, őszinte döbbenettel nézem azt az adatmennyiséget, amit tanár úr belefér. Akkor még itt egy utolsó kérdés, és aztán, mert óra 40 van, és aztán most szünetnek kell lenni, és aki szeretne kérdezni az előadóktól, előadók itt maradnak, nem? Tehát szünetben lehet kérdezni őket. Oké.
Én a Csernyi Józsefnek kapcsolatban kérdeznék, hogy ugye itt szerepelt az egyik fotón, hogy a Székházban is nézni, években valamiért a Csend József nem volt annyira szavonképes, és annak idején legalábbis én ismertem. Én ismereteim szerint az terjedt el, hogy azt tanították, hogy a Rennyi fiú azok mint egy külön egységet van, és Kerekes Árpád vezetésével működtek volna. Most az lenne nekem a kérdésem, hogy most a Rennyi fiú, tehát minden terror különítményt Rennyi fiúknak hívtak, vagy meg tényleg volt a Kerekes Árpád, itt szintén kivégeztek, ugye, tehát a Kerekes Árpád vezette Jánnyi fiúk és a Csernyi József alakulat, ez más alakulat, azonos volt, ezen a kérdések.
Hát először is Csernyinek a szerepe, hogy miért volt negatív, ugyanis a kihallgatási jegyzőkönyve során beval mindent, azt hiszi, hogy ezzel majd megmenekül és nem fogják fölakasztani, és innen van a kommunisták részéről a gyűlölet Csernyi József irányába. De ha beleolvasunk például Korvin Ottónak a kihallgatási jegyzőkönyveibe, bizony ő is bizonyos dolgokat elmond, sőt például a Ludovika lázadásnál megpróbálja Kumbéla előtt Haubrichot bemártani, hogy lehet, hogy ő tudott róla, mint hogyha ő esetleg ennek a részese lett volna. A Lenin fiúkról meg annyit, hogy gyakorlatilag a vezetője Csernyi József volt, és az a Lenin fiúk, amik itt a Batthyány palotában és a Hunyadi palotában székelt, kölcsön adtak ugye Samuelinek, kölcsön adtak a szovjet házba, külön a Kumbéla fixőrségéhez, és a forradalmi törvényszék épülete előtt is voltak Csernyi-féle őrszemek. Ezek. Ők a Lenin fiúk. Tehát külön ezen belül más Lenin fiúk nincs.
Jó, nagyon szépen köszönöm. Tudom, Boldizsár örök harag lesz, de most nem lehet. Tehát négykor... Tessék, Boldizsár, parancsolj! Nem, nincs kérdés, ne haragudj. Tehát na, most kemény vagyok, tehát ez talán nem terror, de majdnem. Tehát négykor találkozunk, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek az itt létet.